Köszönöm szeretettel a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Puskás Antal. Talán még emlékeznek a legutóbbi katekézisre, körülbelül egy hónappal ezelőtt elkezdtem József Ratzinger a Liturgia Szelleme című könyvének a fejezeteit taglalni. Nem egy hétköznapi ponyvaregény, hozzá kell tenni, de minden esetre nagyon mély meglátásokat tartalmaz. Biztosan tudják, kedves hallgatók, József Ratzinger neve ismerős, fedőneve 16. Benedek pápa. Egyébként pedig a könyvnek a címe, Liturgia Szelleme már utal is arra, hogy miről szól az egész. A liturgia lényegéről, és ezt a kérdést teszi föl elsőnek a Szent Atya: mi a liturgia lényege? Hogy lehetne ezt megfogalmazni? És a játék hasonlatából kiindulva aztán egy nagyon fontos szentírási ószövetségi részből indul ki, mégpedig az egyiptomi kivonulásból, és ott megfogalmazza először is, és akkor ez egy ismétlés egyben az elmúlt katekézisről, megfogalmazza, hogy a kivonulásnak a célja, átkelés a Vörös-tengeren, és annak a elég bonyodalmas megmenekülésnek, ahogy nagy nehezen ki tudnak jönni csodák kíséretében Egyiptomból, a célja az volt egyrészt, hogy egy új néppé legyenek, elinduljanak a szabadság az ígéret földje felé, és hogy megtanulják, hogyan tiszteljék Istenüket. Eleve ezzel a kéréssel megy oda Mózes a fáraóhoz, hogy engedje ki őket 3 napi járásra a pusztába, hiszen ott Istennek áldozatot kell bemutatniuk. És erről szólt ez az előző fejezet, vagy előző katekézis. Annak talán egy összefoglalásaként annyit lehetne mondani, hogy Mózes nem tudta még, hogyan kell bemutatniuk az áldozatot, és éppen ezért teljesen ráhagyatkozott Isten vezetésére és szavaira, hogy mindenüket vinni kellett. Vinni kellett a tulajdonukat, állataikat, és mindenkinek, nem csak a férfiaknak, az asszonyoknak is ki kellett vonulniuk. Úgy tűnhet, hogy ez egyszerűen csak egy taktikázás volt Mózes részéről, hogy mindenki kivonulhasson. Valójában azonban a Szent Atya kifejti, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy Mózes engedelmeskedett Istennek, hogy úgy mutasson be áldozatot, ahogy ezt Isten kéri. Nem vetette alá a politikai egyezkedéseknek a fáraóval, hogy hogyan lesz majd ez az áldozat bemutatva. Ő Istennek engedelmeskedett. Ma pedig megyünk tovább, és néhány joggal és a kultusszal kapcsolatos megjegyzést nézünk át. Amikor odaírnek Mózes és a 600 ezer főből álló egész nép a Sínai hegyhez, akkor ott kapják meg a parancsolatokat, a törvényeket, az egész kinyilatkoztatást, amit megtalálunk a kivonulás könyvében, aztán a számok könyvében, és a leviták könyvében hosszú-hosszú törvény, és itt rendelkezik Isten arról, hogy hogyan éljen a nép, mint nemzet, mint egységes nép, és arról is, hogy hogyan kell bemutatniuk az áldozatot, hogyan kell megszervezniük a kultuszt. Egyrészt tehát fontos látnunk, hogy a nép nem élhet jog rendje nélkül, hiszen az történne ilyenkor, hogy elpusztítja saját magát, aki anarchiában él, vagy ha anarchiában él egy nép, az elpusztítja előbb-utóbb saját magát. Azt mondja talán, hogy a szabadság az, amit elért, amikor mindenki mindent megtehet, ugyanakkor ez mégiscsak egy paródiája a szabadságnak, és valójában szabadság nélküliség. A Sínai hegyen, amikor a nép megkapja a törvényt, akkor azt látjuk, hogy ott felbonthatatlanul összefonódik egy egységben a kultusz, vagyis az Isten tisztelete, a jog és a népnek, mint egységnek a létezése. Nem válik ez külön, ahogy később látjuk aztán, mikor eljön az új szövetség ideje, és az apostolok elmennek különböző nemzetekhez, ott egy bizonyos értelemben külön kell választani a népek hagyományait, jogát, vagy inkább így közelíteném meg, hogy szabaddá kell tenni Izrael jogi és népi hagyományaitól azt a lényeges mondani valót, amit az istentisztelet, amire istentiszteletre vonatkozik, szabaddá kell tenni, hogy minden nép el tudja fogadni. Mindenhol be tudjon épülni, már idegen szóval inkulturálódni, az a lényeges üzenet, ami az evangélium. Ugyanakkor viszont be kell épülnie később, és a liturgiának része kell, hogy legyen egy nép kultúrájának. Ott, ahol van, mindenhol egy kicsit másképp, de végül is a legvégső alapja egy nép létezésének az, hogy a Isten tiszteletből induljon el az erkölcs és a jog, hogy ebből fogalmazódjon meg, ennek alapján bontakozzon ki. Hogyha nézzük az európai, vagy másképpen inkább a nyugati társadalmakat és a újkori történelmet, akkor azt látjuk, hogy nagyon is elszakadt az Isten tisztelettől, az Istenre való tekintéstől a jog. A jog megmaradt, mint egy ilyen érinthetetlen, vallástól teljesen független valóságként, és látjuk, hogy hova vezet. Egyszerűen olyan anarchiába és alapok nélküli társadalmi létbe, ahol már minden megkérdőjelezhető. Van egy nagyon jó keresztény film, ami megtalálható az interneten, ajánlom is a kedves hallgatóknak. A címe az Időváltoztató, és a lényeg az, hogy egy fiatal ember a 18. századból időgéppel átkerül a 21. századba. Az egész filmnek a lényege, vagy a kiinduló pontja az, hogy ott a 18. században az egyik professzor kollégája ennek a fiatal embernek megfogalmazza, hogy hát tulajdonképpen az erkölcs az úgy önmagában is érvényes, nem szükséges hozzá Krisztusnak a tanítása, és ezt kezdik tanítani az iskolában. És ezután kerül el az időgépben a 21. században, ahol már látja mindennek a kibontakozását, és egyik ilyen jelenet, amikor ez a bizonyos 18. századi fiatalember kiindul a parkban, majszolja a szendvicsét, és mikor leteszi egy pillanatra, odaszalad egy kislány, és elmarkolja, elszalad vele. Utána ered fiatalember, és teljesen feldühödve maga két évszázaddal korábbi stílusában megszidja őt, hogy képzeli kisasszony, hogy csak úgy ellopja. A lopás bűn. És akkor erre a kislány azt válaszolja neki, ezt kimondja. Megdöbben a fiatal ember, és rájön, hogy hát ez történt, ez lett a következménye annak, amit ők 200 évvel azelőtt elkezdtek tanítani, hogy a jog megáll, vagy az erkölcs megáll Krisztus tanítása nélkül is. Mert hogy Jézus mondja, hogy ne lopj, illetve Isten mondja, de ebben a 21. századi társadalomban ez már nem volt olyan egyértelmű. Szóval a látszólagos felszabadítással, amit ma is tapasztalunk a világban, hogy ne legyen semmi köze a jognak, a valláshoz, tulajdonképpen az embert alárendeljük az uralkodó többségek diktatúrájának. És itt szeretnék idézni egy mondatot Christopher West könyvéből, ahol a szabadságot fejtegeti. Figyeljünk csak az idézetre. Ha minden választás jó választás, akkor végső soron minden választás ugyanolyan. És nem létezik igazi választás. Csak szeszélyek, csábítások és káros szenvedélyek léteznek. Pontosan Isten tervének objektív rendje teszi valóságossá, drámaivá a választást. Ezt mondja Christopher West. Tehát, ha bárki bármit választhat, ha minden igaz, bármhogy is élek, minden jogos, akkor tulajdonképpen ezek nem valódi választások. Nincs is igazi választás, hanem csak szeszélyek irányítják az embert. Pontosan ezért annyira fontos, hogy jól értsük a liturgiát, hogy azt ne pusztán úgy tekintsük, mint ami független az ember életétől, hanem amelyből kiindul az ember erkölcsi élete, mert itt fogalmazódik meg, hogy ki az ember. A liturgiában valósul meg, hogy kik vagyunk igazán. Istennek ugyanis joga van az ember válaszára. Az ember válaszát éppen a kultuszban, az Isten tiszteletben adja meg. Tehát, amikor jogról beszélünk, akkor nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az embernek mire van joga a másik emberrel szemben, vagy a társadalomnak mire van joga az emberrel, egyénnel szemben, hanem itt a jog rendszerébe az is beletartozik, hogy az Istennek mire van joga az emberrel szemben. És itt lép képbe igazából az Isten tisztelet. Hogyha Istennek ez a joga az ember válaszára, amit a liturgiában ad meg az ember, ha Istennek ez a joga teljesen eltűnik, akkor felbomlik az emberi jogrend is. Mert hiányzik a szegletkő, amely összetartaná azt. Rövid szünet után visszatérünk és megnézzük újra ebből a szempontból, mit jelent a kivonulásnak a története. Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió hittanóráját hallgatják. Tovább haladunk most a Liturgia Szelleme című könyvben, és az előbb, amit még kicsit filozófikusan vagy a teológia nyelvén fogalmaztam meg, azt most nézzük szentírási nyelven és szentírási jelenetekben. Mit jelent tehát a kivonulás az Exodus két céljára vonatkozóan az előbbi megállapítás? Tehát ugye a két célja a kivonulásnak az, hogy országot nyerjen a nép, másik pedig, hogy megtanulja, hogyan kell Istennek áldozatot bemutatni. Ez tulajdonképpen a liturgia lényegének a kérdése. Amikor kivonulnak és elérnek a Sínai hegyhez, a választott nép, akkor ez számukra nem egy közbenső állomás, bár elsőnek úgy tűnhet, hogy megálltak, megpihentek, megkapták a 10 parancsolatot, aztán hajrá tovább a nagy pusztában. Nem csak egy közbenső állomás a valódi cél felé vezető úton, hanem ez maga a cél. Tehát mielőtt még megnyerik magát az országot, mielőtt elérnek az ígéret földjére, itt a Sínai hegyen tapasztalják meg, mit jelent majd lényegében ott élni az ígéret földjén. Ha nincs a Sínai hegyen történt jelenet, illetve az a néhány nap vagy hét, amit ott töltenek, akkor, és ha ezt nem sajátítják el, akkor üres és érthetetlen marad az ígéret földjén való lakozásuk. Kicsiben tehát megélik azt ott a Sínai hegynél, amit majd folyamatosan meg kell élniük az országban. Vagy más szóval megközelítve, a Sínai hegy és az ottani események jelen maradnak majd az országban. Abban a mértékben, ahogy valóságos mi voltából veszít a Sínai hegy jelentősége, az ország is belülről elvész. Sőt, egészen annyira, hogy számüzetésbe taszítják őket. Mitől történt ez? Mitől történhetett? Minden olyan esetben, amikor Izrael az igazisten imádásához hűtlen lesz, és Istentől a bálványok felé fordul, akkor megszűnik a szabadsága. Akkor is, ha saját országában él, mégis olyan, mintha Egyiptomban, rabságban élne. Isten tehát a Sínai hegyen meg akarta őket tanítani arra, hogy mit jelent Istennel együtt élni, mit jelent szabadságban élni. Megtanította őket, hogyan kell Istennel együtt gondolkozni saját magukról és a más népekről. Mint egy mintát adott nekik arra, ami aztán később az országban megvalósulhatott. Mondhatnánk akár azt is, hogy ez volt is Izrael első áldozása, olyan értelemben, hogy először tapasztalhatták meg azt egy védett környezetben, mit jelent egyesülni Krisztussal. Ugyanúgy, mint ahogy mi is, mikor szent áldozáshoz járulunk, akkor ezt lényegében megéljük, azt, amit az egész életünkben meg kell élni, hogy egyesülve Krisztussal, belőle táplálkozva, mi magunk is kenyérré váljunk mások számára. Végső soron a kultusz magában foglalja a teljes emberi életet. A kultusz soha sem csak önmagáért van. Isten azért kéri tőlünk és adja nekünk az Isten tiszteletet, hogy abban kiteljesedjünk az Istennel való kapcsolatban, és meg tudjuk jeleníteni őt ebben a világban. Egyébként pedig a jog és az erkölcs sem tudnának fennmaradni, hanem a liturgikus középpont lenne az alapjuk és mozgatójuk. Azt mondhatjuk tehát, hogy az, aki a valóság fogalmából kihagyja Istent, csak látszólagosan realista. Ugyan sokan mondják azt, hogy Isten nélkül is lehet élni. És a valósághoz, amiben élünk, nincs szükségünk arra, hogy Istenről gondolkodjunk. Valójában, hogyha benne mozgunk, élünk és vagyunk, akkor megtehetjük, hogy kihagyjuk őt, de az életünk szükségszerűen összeomlik. Mert hogyha csak az Istenhez, a végső valósághoz való viszonyunk helyes, akkor vagyunk képesek arra, hogy az egymás között is jó és helyes legyen a kapcsolatunk, és minden teremtménnyel. A kultusznak valójában, mint azt már a játék elemzése során is említettük a legelső alkalommal, van egy elővételezés jellege. Tehát a liturgia valamit elővételez. Olyat élünk meg ott, ami majd később következik. Előre nyúl egy végleges élet felé, és így éppen a jelenlegi életnek adja meg a mértékét. Tehát mint egy, a jövőbe visz minket a liturgia, és megmutatja, milyen lesz majd a teljes közösség Istennel. Akár a szentírási szövegekben, akár magában a Krisztussal való egyesülésben. Előre visz minket, mint egy megünnepeljük a saját jövőnket, hogy így a jelenbe visszatérve nagyobb erővel, reménnyel és bizakodással tudjuk élni, tudjunk dolgozni. Egy olyan élet, amelyből kimaradna ez az elővételezés, amelyben nem látnánk többé az eget, nem tekintenénk túl azon a jelenen, ami van, akkor az egész jövő ilyen ólomszínű lenne, reménytelen és üres. És pontosan ezért van, hogy sok ember megbetegszik és belebetegszik abba, hogy nincs jövője. Mert ki tudna adni valakinek jövőt? Az, hogy vannak terveink, amiket mi magunk találunk ki, az, hogy ígérnek nekünk dolgokat, vagy várakozunk nagyobb eseményekre, hogy majd sikerül megépíteni egy házat, sikerül majd felnevelni gyerekeket. Mindezek nagyon szép tervek és állomások az ember életében, de az igazi jövőt nem tudják számukra biztosítani, hiszen ezek mind-mind elmúlnak. Csak egyedül a liturgiában van lehetőségünk arra, hogy elragadjon minket abba az örök valóságba, abba az örök jövőbe, ami felé tartunk, és hogy megünnepeljük, nem csak, hogy előre tekintünk, hanem egyben részesei is vagyunk annak, azzal, hogy a kultuszban, az Isten tiszteletben együtt vagyunk Istennel, egyesülünk vele. És pontosan megérzezték ezt azok a társadalmak is, amelyek magukat ateistának mondják, vagy materialistának. Hiszen mindig látunk az ilyen társadalmakban is igyekezetet, hogy valamilyen formában egy, ha nem is így nevezik, de valami liturgiát előkészítsenek. Megdöbbentő volt nézni például Adolf Hitlernek a igyekezetét, ahogy egy tökéletes liturgiát írtak elő a népnek, amikor ezek a nagy felvonulások voltak. És gyakorlatilag ez csak egy ilyen megnyilvánulás, de ugyanígy megtalálhatjuk ezeket más társadalmakban is. És még egy végső meggondolás. Az ember a kultuszt, az Isten tiszteletet nem tudja egyedül egyszerűen megcsinálni. Ez itt azt gondolom egy nagyon fontos megállapítása Benedek pápának, mert ebben a veszélyben könnyen sodródik bele a mai ember. Úgy gondolom, hogy mindent meg tud csinálni, a liturgiát is meg tudja szerkeszteni. Hogyha ez így lenne, akkor valójában az ember egy ürességbe nyúl, és nem fog tudni táplálkozni belőle. Gondoljunk csak Mózesre, aki azt mondja a fáraónak, mikor a kivonulást kéri tőle, hogy még azt sem tudjuk, hogyan fejezzük ki hódolatunkat az Úrnak. Ha Isten nem mutatja meg magát, nem nyilatkoztatja ki, hogy hogyan kell őt tisztelni, akkor az ember hiába szerkeszt magának liturgiát, ugye hiába próbál valahogy belehelyezkedni a jövőbe, egyszerűen nem fog neki sikerülni. Az emberben ott van a vágyakozás, hogy az Isten felé haladjon, hogy őt keresse, utána nyúljon, és akár mint a görögök az apostolok cselekedeteiből ismerten oltárokat építsenek az ismeretlen Isten számára. Az ember mindezt meg tudja tenni. A valódi liturgiának azonban az az előfeltétele, hogy Isten válaszol az embernek erre a vágyakozására, keresésére. Isten válaszol és megmutatja, hogy hogyan kell őt keresnünk, hogyan kell őt tisztelnünk, hogyan kell imádnunk. A liturgia feltételezi, hogy ott van valaki szemben velünk. És csak ő tudja megmutatni nekünk, hogy mi az igazi irány, ami ő felé mutat. Egy ilyen nagyon fontos tanúság megint csak a pusztában vándorló nép történetéből. Itt nagyon drámaian jelenik meg az a kettőség, ahogy Isten ad egyfajta liturgiát, és aztán az ember magának szerkeszti. A történet az, hogy Mózes fölmegy a hegyre, és ott van 40 napon keresztül. A nép várakozik rá, Mózes nem jön, és akkor Áron átveszi a vezetést, Mózes testvére. Azt mondja, hogy hát nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, készítsünk hát isteneket magunknak. És akkor öntik össze az ékszereikből az aranyborjót. Tudnunk kell, hogy itt nem egy pogány Istennek akarnak áldozni, ez egy félremagyarázás lenne. Ez sokkal kifinomultabb itt a hitehagyás, hiszen arról van szó, hogy látszólag ugyanannál az Istennél maradnak, csak ők maguk találták ki, hogy hogyan akarják őt tisztelni. Az, hogy Isten erős és hatalmas, úgy akarták kifejezni, hogy egy bika képét, szobrát öntötték ki. Egy fiatal bikáról van szó tulajdonképpen. Látszólag minden rendben van, igazából azt az Istent akarják tisztelni, neki akarnak hódolni, aki kivezett őket Egyiptomból, csak a saját fejük szerint. Talán még az a rituál is megfelelt az előírásoknak, amit kaptak a Sínai hegyen. Talán még ez is megfelelt. Mégis bálványimádáshoz hasonló elpártolásról van szó. Hogy? Két dolgot sértett meg Áron és a nép. Egyrészt Isten megtiltotta nekik, hogy képeket formáljanak róla. Ők mégis egy bika képét formálták. Tudni kell ugyanis, hogy Isten láthatatlan, távol és titokzatos. Ők pedig lehozták magukhoz, saját világukba, hogy szemléljék és megértsék. Úgy gondolták, hogy Istennek ott kell lennie, ha szükség van rá, és olyannak kell lennie, amilyen szükségét érzik éppen. Tulajdonképpen mi is történik? Az ember magához, mint egy ilyen kellékként odahozza az Istent, és valójában így Isten fölé helyezi magát. Isten szolgálja őt. És aztán másik ok, ami miatt ez bálványimádásra fajult, hogy itt egy saját felhatalmazásból eredő kultuszról van szó. Egy olyan ünneppé lesz tehát ez az Isten tisztelet, amelyet a közösség a saját maga számára rendez. Átpártolnak Isten imádásából egy olyan önmaguk körüli keringéssé, ahogy le is írja a Szentírás, hogy ettek, ittak, és aztán fölkentek táncolni. Az aranyborjú körüli tánc ennek az önmagát kereső kultusznak a képe. És így mondja a pápa, amely a banális önkielégítés egy módjává válik. Nagyon kemény szavak. Ebből a szempontból tehát át kell gondolnunk a saját ünneplésünket a liturgián, hogy mivé akarjuk tenni azt. Tényleg engedelmesek vagyunk-e annak, amit az egyházon keresztül az Isten mutatott nekünk. Ahogy Jézus és az apostolok tanításán, az egyházatján keresztül kaptuk azt, hogy hogyan kell tisztelnünk Istent. Vagy inkább elmegyünk a saját érzéseink, igényeink felé, és gyakorlatilag önmagunk ünneplésévé, netán bulizássá válik egy liturgia, egy szentmise. Liturgiában képesek vagyunk arra, hogy üres játszadozássá tegyük azt. És ami még rosszabb ennél, mondja a Szent Atya, miközben Istenre hivatkozunk, pontosan abban szakadunk el Istentől. Hivatkozunk egy szakrális történésre, mint a liturgiára, és ennek leple alatt pontosan elszakadunk Istentől, hiszen magunkról szól az egész. Ezért van aztán, hogy soha nem lesz elég az ilyen liturgia ahhoz, hogy az embert megtartsa reményben, nem lesz elég ahhoz, hogy az ember valóban gyógyuljon, valóban megszabaduljon. Viszont ha az élő Istent ünnepeljük úgy, ahogy az élő Isten mondta és adta át nekünk, ahogy az egyház azt nekünk előírja, akkor létrejön az élő Istennel való találkozás. Látjuk, hogy mennyire fontos tehát az, amit az egyház nekünk ad. Ezek nem pusztán kieszelt jogi rendelkezések, ahogy a liturgiát ünnepelnünk kell, hanem ez az Istentől kapott iránymutatás, hogy ez nekünk legyen igazán felszabadító és életet adó. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak itt a felnőtteknek szóló katekézisben, és rövidesen egy-két hét múlva találkozunk újra. Maradjanak velünk, hallgassák a Mária Rádiót. Puskás Antalt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.